Dr. Margitay Gábor, az MCC Magyar Összetartozás Intézete intézetigazgatója, mutassuk már be az intézetet.
A Magyar Összetartozás Intézete 2023 őszén alakult meg, és ez a hatodik intézete a Matthias Corvinus Kollégiumnak. A mi feladatunk, kutatási területünk elsősorban identitáskutatás és emlékezetpolitikai kutatás. Ez egy olyan fehér foltja tulajdonképpen nem is a magyar tudományosságnak, hanem a közismeretnek is, amely történelmi okok miatt ugye 1945 és a rendszerváltás között finoman szólva el volt nyomva. Ennek betudhatóan rengeteg olyan fehér folt keletkezett és maradt a történelmi emlékezetünkben, mint amilyen például az első világháború, vagy akár a második világháború, de beszélhetünk távolabbi múltbeli területekről is. Major Anita, aki az igazgatóhelyettes ennek az intézetnek, mi gyakorlatilag a rendszerváltozás óta kutatjuk a kárpát-medencei magyarságnak a leginkább szórvány területeit, és ezeknek a kutatásoknak a során bukkantunk olyan történetekre, amelyek adott közösségekhez, vagy akár egy-egy emberhez kötődnek, és maga az első világháború is így került számunkra terítékre.
Mióta folyik ez a kutatás, és hogyan kezdődött?
Ez a kutatás nagyon furcsa módon a Balkánon kezdődött, ahol mendemondát hallottunk arról, hogy osztrák-magyar katonák, és különösen sok magyar katona ezek között, és még debreceni katonák is, részt vettek, nyilván nem önként, egy balkáni halálmarsban, amely Szerbia különböző hadifogoly táboraiból egészen a dél-albániai Vlóra valóna kikötőjéig tartott, és nagyon sokan meghaltak-e halálmars során. És amikor rábunkantunk erre a történetre, és elkezdtük nyomozni, kiderült, hogy egészen Szardíniáig vezetnek a szálak, ahol egész táborrendszerük volt az osztrák-magyar katonáknak. Nagyon kegyetlen körülmények között tartották őket fogva egy olyan kis büntető telep szigeten, ahol még víz sem volt. De persze nem az olaszokon múlott az, hogy ilyen körülmények voltak, egyszerűen maga az első világháború természete volt ilyen, hogy nem készült senki arra, hogy tömeges harcászat lesz, tömegesen halnak meg emberek, tömegesen esnek hadifogságba, és ezeket a tömegeket nem lehetett sem ellátni, sem nyilvántartani. És amikor erre a történetre rábukkantunk, akkor szembesültünk azzal, hogy az első világháború az nagyon nincs a helyén a magyar közemlékezetben. Annak ellenére ez közhely, de nagyon igaz, hogy minden magyar család érintve volt benne. Tehát vagy úgy, hogy hősi halottak voltak a családban, vagy úgy, hogy hadifogságba kerültek, akik számunkra ugyanúgy hősiesek, mint akik a csatatéren estek el. De mindenki érintve volt ebben, de tudjuk azt, hogy 45 után bekövetkezett egy szakadék az emlékezetünkben, kisöpörték őket, politikai okok miatt egy vállalhatatlan történetté vált a nagy háború története, és a mi nagyapáink, dédnagyapáink eltűntek ebben a süllyesztőben.
Hány éve folyik ez a kutatás?
A nagy háború hadifogoly történetével most már egy jó 15 éve biztosan foglalkozunk, de természetesen más kutatásainkkal párhuzamosan.
Mikor érkezett el a kutatás abba a stádiumba, amikor már annyi kiállítási anyag és dokumentáció és mi egymás összegyűlt, hogy úgy érezték, hogy ezt meg kell mutatni?
Nyilvánvalóan remek apropót kínált mindehhez a centenáriumi időszak, tehát 2014. Ennek a kiállításnak, a most a Déri Múzeumban bemutatandó kiállításnak az előzmény kiállítása, a Szamár-sziget, tehát ennek a szardiniai kis melléksziget a történetét dolgozta föl, ez 2014-ben nyílt meg Budapesten, a Magyarság házában, és onnantól kezdve indult el egy olyan gyűjtő és kutató munka, terepmunka, amely kiszélesítette ezt a spektrumot, és elsősorban az olasz hadszintéren hadifogságba esett magyar katonákkal foglalkoztunk, de aztán kitekintettünk Szibériára is, illetve találtunk olyan emberi történeteket, és ezt nagyon hangsúlyoznám, hogy ez a kiállítás emberi sorsokról szól. Tehát név szerint megemlítendő híres és kevésbé híres emberekről, Gyóni Gézáról, aki híres költő, és teljesen ismeretlen közemberekről, akik ugyanazt a sorsot kapták, tehát ebben demokrácia volt.
Segítette ebben a munkában önöknek az, hogy mai napig is vannak unokák, leszármazottak, akik keresik a nagyszülőket, dédszülőket, stb.
Nemhogy segített, hanem ezt tette lehetővé. Tehát például a Szamár-szigeti történetet úgy tudtuk kinyomozni, hogy gyakorlatilag egy felhívást tettünk közzé a magyar nemzetben, ahol mi dolgoztunk, hogy nincsenek-e a családi archívumokban olyan lappangó anyagok, ugyanis ezt a történetet nem láttuk elejétől a végéig.
Hát nem is lehet.
Nem lehet, igen. De mi történt ezekkel a katonákkal mondjuk a balkáni halálmarsz során? És a felhívásnak köszönhetően a családi archívumokból naplók kerültek elő. 4-5 olyan napló, amely gyakorlatilag ilyen felfedezésszerűen tette lehetővé azt, hogy megértsük, hogy ezekkel az emberekkel mi történt, amikor mondjuk a dél-szerbiai Nisből elkezdték terelni őket hosszú, fagyos hónapokon át, mondjuk a szerbiai hegyeken át, az albániai hegyeken és mocsarakon, ahol már kannibalizmus is előfordult, tehát annyira durva körülmények és annyira nagy éhezés uralkodott. Tehát a családi naplók és a családi elbeszélések tették lehetővé, találkoztunk olyan úriemberrel, akinek az édesapja volt első világháborús hadifogságban, és az ő átadott történeteiből, vagy az át nem adott a hallgatás, az elhallgatott történetekből nagyon sokat tanultunk, de az, hogy szemtől szemben tudtunk szembesülni ezekkel a történetekkel, az nem csak szellemi, hanem érzelmi töltetet is adott, és ez nagyon fontos, hogy érzelmi megközelítés nélkül úgy gondoljuk, hogy a történelmről nem érdemes beszélni. És nem érdemes úgy beszélni, hogy ez csak a szűk szakmának a témája, hiszen akkor a közemlékezetet, az emlékezeti tudatot, a kulturális emlékezetet nem lehet emelni, nem lehet kijavítani, nem lehet azokat a sebeket begyógyítani, amelyek keletkeztek.
Akkor mondhatom, hogy ez egy olyan kiállítás itt a Déri Múzeumban, ami szinte mindenkit érint.
Mindenkit. Én szerintem még a 10 éves vagy a 8 éves gyereket is, bár neki kevésbé javasolnám a téma bizonyos kegyetlen vonatkozásai miatt, de az ő nagypapájukról is szól, lehet, hogy a déd nagypapájukról. Igen. Nyilvánvalóan mindenkinek harcoltak felmenői, és azt gondolom, hogy kutya kötelessége mindenkinek a családfa azon ágait is tudatosítani, hogy milyen szenvedésen mentek keresztül ezek az emberek.
Hogyan épül föl ez a kiállítás? Hol kezdődik? Mert ugye ebben az a nagyon érdekes és izgalmas, hogy nem csupán molinókat, dokumentációkat lehet itt találni, hanem különböző tárgyakat. Milyen tárgyakról van szó?
Olyan tárgyakról van szó, amelyek részben a lövészárkokban készültek, részben, legnagyobb részben a hadifogolytáborokban, illetve olyan eredeti dokumentumok, vagy dokumentumok másolatait is bemutatjuk itt, amelyek megvilágítják azt, hogy például a magyar társadalom mennyi összefogott akkor, amikor 10 és 100 ezrek kerültek hadifogolytáborba, a kötött sapka vagy kesztyű gyűjtésétől a pénzgyűjtésen át, vagy ugye ennek az egész történetnek a nagyon nagy hősei a postások voltak, hiszen míg mondjuk 914 őszén pár száz darabos levélforgalom volt mondjuk egy vagy két évvel később 300 ezres napi, tehát mondjuk 300 volt 914 szeptemberében, 15 őszén pedig már 300 ezres, ezt a postaforgalmat a postásoknak közvetítették. Kellett, hiszen a szerencsétlenek, akik ott csücsültek egy szibériai hadifogolytáborban, csak így tudták a kapcsolatot tartani a hozzátartozóikkal. Úgyhogy csupa olyan pontot mutatunk be ezen a kiállításon, amelyek egyáltalán nem ismertek, de mondjuk a magyar hőstörténetnek a részei.
Akkor azt akarja mondani, hogy tulajdonképpen majdnem minden levél célba is ért?
Nagyon sok levél nem ért célba, hiszen át kellett, hogy menjen a K&K cenzúrán, és nagyon fontos az is, hogy a magyar hadifoglyok voltak talán az egyetlenek a hadifoglyok közül, a nemzetek közül, akik nem írhattak az anyanyelvükön. Tehát nekik például Oroszországban németül kellett írniuk, pontosan azért, hogy az orosz meg az osztrák cenzúrán át tudjanak menni, ami hihetetlen handicap, hiszen gondoljunk olyan emberekre, akik még magyarul sem nagyon tudtak írni, hiszen földművesek voltak valahol, írástudatlan emberek, akiknek meg kellett kérni valakit, aki nem hogy írni, hanem németül írni tudott. Azt meg kellett fizetni akár csak egy szelet kenyérrel vagy egy pakli cigarettával. Tehát nagyon nehéz volt a kommunikáció, de azért nagyon nagy mennyiség értek haza ezek a levelek. Az is fontos, hogy a leveleknek egy jelentős része azért közhelyeket tartalmazott szükségszerűen. Jól vagyok, nem fázom, hiába van mínusz 50 fok, hiába dolgozom egy uránbányában vagy sóbányában. Tehát kegyes hazugságokkal voltak tele sokszor ezek a levelek.
Miért, hogy ne terheljék az otthoniakat, vagy pedig azért, mert ezeket átolvasták?
Ezért leginkább, de az is benne volt. Viszont az otthoniaktól nagyon sokszor olyan híreket kaptak, amelyek igen elkeserítették őket, hogy itt is idézzük talán a kiállításon, hogy azért, hogy kapjak egy marék répát, ezért mondjuk a földesúrral ugye az asszonynak el kellett mennie, vagy hogy a gyereknek egyáltalán kenyeret lehessen adni, hiszen gondoljunk bele, hogy itt a család fenntartó, a családfő került hadifogságba, és utána gyakorlatilag koldusbotra jutott maga a család.
Nagyon nagyon sokan meghaltak ezekben a hadifogói táborokban, részint azért, mert nem bírták elviselni az ottani körülményeket, részint pedig ugye háború lévén jöttek-mentek a járványok. És egy-egy ilyen járvány, hogyha egy hadifogói táborban felütötte a fejét, akkor ott nem sokan maradtak élve. Ez így van?
Ez abszolút így van, de nagyon fontos része a kiállításunknak annak a bemutatása is, hogy a magyarországi hadifogói táborokban pontosan ugyanez volt a helyzet. Tehát nem szeretnénk azt a torzítást megjeleníteni, hogy Magyarországon minden fenékig tejfel volt, hiszen mondjuk a Vas megyei Ostfi asszonyfa hadifogói táborában, Esztergom kenyérmezőn, vagy éppen a debreceni hadifogói táborban ugyanúgy dúltak a járványok, mint mondjuk Szerbiában. Nyilvánvalóan azért voltak itt ellátásbeli különbsége. Tehát például Szerbiában a 85 ezer hadifogságba esett osztrák-magyar katona közül fél éven belül 35 ezer maradt életben az ott tomboló kolera, tifusz, stb. Járványok miatt. Őket nem tudták ellátni, de mondjuk a szerb lakosságot se. És ugyanúgy, ahogy Debrecenben is pusztított a polgári lakosság köreiben a járvány, ez mindenhol jellemző volt.
Miért fontos ezt a fajta emlékezetet visszahozni és megmutatni az embereknek?
Egyrészt azért, mert a hadifogság úgy vélem, hogy általában véve a háború minden kegyetlenségét bemutatja. Amikor a hadifoglyokról beszélünk, nem beszélünk azokról az emberekről, mondjuk, akik megadták magukat és meggyilkolták, felkoncolták a helyszínen őket, de benne van ebben a történetben az ő sorsuk is. Viszont aki hadifogoly, már a saját korukban ugye a gyávaság vádja vette őket, megadták magukat, eldobták a fegyvert, gyáván viselkedtek férfihoz és harcoshoz nem méltóan, hazafiatlanok voltak. Ez borzasztó nagy tévedés. Sok esetben a magyarok esetében mindenki. Ugyanis amikor ők eljutottak a hadifogságig, akkor ők már mondjuk fél évet kenyérmorzsán éltek a fronton, harcoltak, visszavertek 30 rohamot, ott haltak meg a barátaik és a falusfeleik körülöttük. Nem tudták a családjukkal tartani a kapcsolatot, nem voltak otthon a berukkolástól egészen a hadifogságba esésig, és amikor hadifogságba estek, akkor volt, hogy 6-7 éven keresztül a lágerban sínylöttek, olyan is van, és olyan emberi sorsot is bemutatunk itt, aki a hadifogói táborból a gulágra került, és soha nem került haza.
Amikor valaki úgy veszíti el a szerettét, hogy nem tudja, hogy halt meg, nem tudja, hol halt meg, nem tudja, milyen földben nyugszik, akkor mondjuk egy ilyen kiállítás, mint ez, mennyit segíthet, vagy milyen támaszt adhat?
Erre azért akadok meg egy kicsit, mert nekünk nagyon fontos az, hogy nevet adni a névteleneknek. Tehát, hogy az ismeretlen katona nem szükségszerű, hogy ismeretlen maradjon. És amikor folytattuk a Szamárszigeti kutatásainkat, akkor több tucat családnak segítettünk abban, hogy megértsék, hogy mi történt a felmenőikkel. Kaptunk egy nevet, és mi sokszor meg tudtuk mondani, hogy Azinárán, mondjuk Szamárszigeten, melyik hadifogolytáborban sínylődött, és hol halt meg adott esetben, vagy akár miben halt meg, mert hozzájutottunk olyan olasz katonai iratokhoz, és mondjuk veszteséglistákhoz, ahol név szerint ott volt, hogy mondjuk egy debreceni katona meghalt ebben is ebben a hadifogolytáborban. Tehát itt konkrétan meg lehet nevezni, hogy kivel mi történt. Ez a kiállítás abban biztos, hogy segítséget ad, hogyha valaki annyit tud csak, hogy mondjuk Szibériába került a hozzátartozója, akkor láthatja, hogy Szibériában milyen körülmények uralkodtak, és hogy milyen szenvedésen kellett átmenni, de nem csak csak szenvedés, mert itt, hogy a hadifoglyok, ugye az egyik legnagyobb rákfenné a hadifogságnak az unalom volt. És hogy az unalomból hogyan próbáltak kitörni, kezdve a botok farigcsálásától, a színijátékon át nagyon sokféle szórakozást találtak maguknak. Úgyhogy itt megmutatjuk a hadifoglyok stációit, és szerintem ebben sokat segít, hogy ezt megértsék.
Egyébként honnan kerültek elő ezek a tárgyak?
Egy részét például olasz barátainktól kaptuk. Kaptunk olyan tárgyakat, amelyek dél-tiroli padlásokon lappangtak, és amikor újították fel az épületet, akkor előkerültek. Ott van például az a kendő, egy Tibai György nevű katona, aki az anyukájának hímezte ezt a hadifogoly tárgyat, ez dél-tirolból került elő. Van, amit zsibvásárban találtunk és vettünk meg. Interneten vagy fizikai valós zsibvásárban valamit adományoztak nekünk, ajándékoztak. A hadifogoly tárgyaknál ugye az a furcsa helyzet van, hogy nagyon nehéz azonosítani őket. Nagyon nehéz, de mondjuk ha rá van írva, hogy külhonban is magyar, Szibíria 1915, akkor azért úgy viszonylag lehet tudni, hogy honnan jött.
Általában tettek rá jelzéseket, nem?
Nem mindig, sőt, neveket nagyon ritkán. Ezek többnyire használati tárgyak, tehát cigarettás doboz, nem tudom, szivar, szipka, vagy fűszertartó, tehát ami a közvetlen használatban tudott működni, vagy hüvelyváza, tehát lövedék hüvelyéből készített vázák, azok nagy része egyébként a fronton készült, de mind-mind az unalom ellen.
Önök keresték fel a Déri Múzeumot, vagy fordítva történt?
A debreceni MCC-s kollégák segítettek ahhoz, hogy fölvegyük a kapcsolatot a Déri Múzeummal, és mondjuk, hogy mi kerestük meg a Déri Múzeumot. Ez egy vándorkiállítás, amelyik Bécstől Kassán át, Hódmezővásárhelyig sokfele járt a Kárpát-medencében, mert az a célunk, hogy minél több közösségnek megmutassuk, hogy ez igenis az ő sorsuk is.
Van-e azért ennek a debreceni kiállításnak valamilyen specifikuma, ami csak itt látható, ami miatt ez most különleges?
Én nagyon értékesnek tartom a debreceni anyagot, tehát mindig szeretnénk azt, hogy a helyi vonatkozások itt legyenek, de ami még nagyon fontos és különleges ebben a kiállításban az, hogy először itt láthatóak egy szegedi Kovács Ágoston nevű, véleményem szerint kiváló festőművésznek a képei, akit én úgy fedeztem föl, hogy egy 100 éves könyvben láttam a reprodukcióit ennek a művésznek, és döbbenten néztem, hogy micsoda kiváló anyagok, és utána elkezdtünk nyomozni Major Anitával, a másik kurátorral, hogy létezhetnek-e még a képek. És megtaláltuk egy ilyen félhomályos digitális galériában ezeket a képeket, és fölvettük a családdal a kapcsolatot, akik most rendelkezésünkre bocsátották, hogy itt a Déri Múzeumban lehessen először ennek a szegedi Kovács Ágostonnak egy nagy kiállítása, akit egyébként 45 után rettenetesen meghurcoltak. Elvették a nyugdíját, elvették a rajztanári állását, és gyakorlatilag ébérért dolgoztatták a Tefunál, mint dekorációs segédmunkás.
Egyébként az ő képein meg is jelenik a hadifogolytábor, mint
abszolút
olyan?
Abszolút. Tehát a jeges szibériai világ jelenik meg, ahol félig megfagyott lovakon suhannak az orosz katonák, kozákok, maguk a nyomorúságos, rongyos hadifoglyok, akik mondjuk ételért állnak sorba. Tehát nagyon-nagyon különleges képek szerintem, érdemes megnézni.
Váradi Katalin, a Déri Múzeum történész muzeológusa. A Déri Múzeum hogyan egészítette ki ezt a kiállítást?
A Déri Múzeum gyűjteményében nagyon sok első világháborús hadi emlék, azzal kapcsolatos tárgyi, illetve dokumentációs anyag található. Ezeknek a nagy része még a saját idejében, saját korában kerültek ide a múzeumban, nyilván akkori városi múzeumban, illetve későbbiekben a Déri Múzeum gyűjteményébe, de később is ilyen-olyan elsősorban személyi hagyatékok révén kerültek be elszórtan anyagok, és ahogy a válogatás történt, az nagyjából egy kicsit lefedi a nagy kiállításnak az anyagát, és ugyanúgy vannak anyagok olyan katonáktól, akik maguk is hadifogságba estek, ezek is nagyon sok személyes vonatkozás történetet tartalmaznak, illetve a debreceni fogolytábornak az anyaga is megtalálható ugyanígy a múzeumban, és ezt a két szálat egymással megjelenítenénk a kiállításban.
Ha a Déri Múzeumnak a tárgyait vesszük, akkor mire kell gondolni?
Ugye egyszerre vannak tárgyanyagok, illetve dokumentációk és fényképek. Az egyik nagyobb egységet a debreceni fogolytábornak az anyaga jelenti. A köznyelben, illetve a maga korában egyszerűen csak orosz fogolytáborként emlegették. Egyébként ez az akkori városi téglagyárnál, téglavetőnél volt található. Nyilván, amikor kitört az első világháború, és ugye szembesültek ezzel a hadifogoly kérdéssel, akkor még nem voltak arra felkészülve, hogy ezeket az embereket el kell szállásolni. Ezért többnyire tanyáknál, iskoláknál vagy kiürült gyári épületeknél helyezték el, és a téglavetőnél is az a kiürült üres épületeknél, illetve a agyagvető gödröknél helyezték el ezeket a foglyokat. Sok időben több ezer katona is tartózkodhatott, és ugye elhangzott, hogy ahogy minden városban, illetve az első világháború folyamán, itt Debrecent is komolyan érintette a járvány. 1915 nyarán egy komoly járvány tört ki a hadifogoly táborban, gyakorlatilag egy hónap alatt 1618 katona esett áldozatul. Erről azért tudunk ilyen részletesen, mert az ő emlékükre az ottani fogolytábornak a parancsnoka egy emlékművet állított fel, megemlékezett róluk, illetve később a hadifogoly tábor, illetve a temetőről részletes kimutatás készült még 1919-ben. Az akkori Városi Múzeumnak a múzeumőre, Zoltai Lajos készített egy részletes rajzot, illetve kimutatás az ott lévő sírokról, tömeg és egyedi sírokról egyaránt. A másik anyag, amit meg kell említeni, ugye azokat a debreceni katonáknak az anyagai, akik hadifogságba kerültek. Róluk többféle információ, illetve anyag maradt fenn. Különösen kiemelendő az az anyag, amelyet a katona otthon, illetve a Városi Múzeum tett felhívásra gyűlt össze, ugyanis ők felhívást tettek közé, hogy akik fogságba kerültek, vagy harcoltak az első világháború alatt, akkor fényképet küldjenek magukról, illetve rövid életrajzi adatokat, és ezekben is nagyon sok személyes történet megelevenedik. Példáként meg lehet említeni Bagoly Gábornak az esetét, aki hadifogságként került rokkantként haza, tehát ő nagyon megrendítő sorokat írt, illetve már elhangzott az, hogy ugye, hogy amit a hadifoglyok küldtek magukról, képeket, illetve leveleket, ilyenek is találhatók a múzeumi anyagban, illetve kerülnek kiállításra. Itt az Ősz Géza esetét kell megemlítenünk, és valóban ő német nyelven írt a családjának, és ugyanazokat a közhelyeket, hogy jól van, az orvosok jól bánnak velük, és hogy szeretik gondolni a családra. Tehát ezek a vonalak ugyanúgy megtalálhatóak a debreceni anyagban. Szintén megemlítendő még két anyag, amit mindenképp hangsúlyozni kell. Az egyik az Erdei Sándornak a naplója. Ő szibériai fogsága alatt készített feljegyzéseket 1914-15-ös évből, és ez annak a naplónak a különlegessége pedig az, hogy megmutatkozik, hogy hogyan is zajlott ez élet a táborban, hiszen nem csak a gondolatok, hogy milyen körülmények voltak, hanem az, hogy mivel próbálták elfoglalni magukat. Például a nyelvtanulási leszkék követhetőek nyomon oroszul, németül és kínaiul próbált tanulni az illető, valamint megörökítette a fogolytársainak a nevét, akik gyakran alá is írták, hogy honnan származnak, kik ő, illetve hány évesek voltak. És végezetül még egy anyagot szeretnék kiemelni, ez egy feljegyzés, kimutatás azokról a debreceni katonákról, akikről összetudtak gyűjteni információkat. 1917-ben készült ez a feljegyzés, közel 2080 katona nevét tartalmazza, és ez a feljegyzés megmutatja azt, hogy az adott illető melyik fronton került fogságba, tudnak-e róla valamit azóta, hogy hazatérte, kivel tartotta a kapcsolatot, és így tovább. Ez egy nagyon részletes kimutatás készült ebben az időszakban. Ez is mutatja, hogy Debrecen a hadi emlékezettel maga korában, illetve utána is folyamatosan komolyan foglalkozott ezzel a kérdéssel.
Meddig látható itt ez a kiállítás?
A kiállítás június végéig, a múzeumok éjszakája után fog majd bezárni.